Isten igéjét a Királyok első könyvéből olvasom, 17. rész, 1-től 24. versekig. A Gileádban lakó Tisbei Illés ezt mondta Ahábnak. Az élő Úrra, Izrael Istenére mondom, akinek a szolgálatában állok, hogy ezekben az esztendőkben nem lesz sem harmat, sem eső, hanem csak az én szavamra. Ezután így szólt hozzá az Úr igéje. Eredj el innen, menj kelet felé, és rejtőzz el a kerítpatak mellett, a Jordántól keletre. A patakból majd ihatsz, a hollóknak pedig megparancsoltam, hogy gondoskodjanak ott rólad. Elment tehát, és az Úr igéje szerint járt el. Telepedett a kerítpatak mellett, a Jordántól keletre. A hollók hordtak neki kenyeret és húst reggel, kenyeret és húst este, a patakból pedig ivott. Egy idő múlva azonban kiszáradt a patak, mert nem volt eső az országban. Ekkor így szólt hozzá az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, aki fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozz nekem egy kis vizet valamilyen edénybe, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj, és tégy úgy, ahogy mondtad. De előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr, Izrael Istene. A lisztes fazék nem ürül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el. És evett ő is, meg az asszony és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem ürült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amint megmondott Illés által. Történt ezek után, hogy megbetegedett az asszonynak, a ház tulajdonosának a fia, és betegsége olyan súlyossá vált, hogy már nem is lélegzett. Az asszony így szólt Illéshez, mi bajod van velem, Isten embere, azért jöttél hozzám, hogy emlékeztess bűnömre és megöld a fiamat? Ő ezt mondta neki, add ide a fiadat. És elvette az öléből, felvitte a felső szobába, ahol lakott, és az ágyra fektette. Majd az Úrhoz kiáltott, és ezt mondta, Istenem, Uram, még bajt is hozol erre az özvegyre, akinek én a vendége vagyok, és megölöd a fiát? Azután háromszor ráborult a gyermekre, és így kiáltott az Úrhoz. Istenem, Uram, térjen vissza a lélek ebbe a gyermekbe. Az Úr meghallgatta Illés szavát, a lélek pedig visszatért a gyermekbe, és az fölé lett. Ekkor Illés fogta a gyermeket, levitte a felső szobából a házba, odaadta az anyjának, és ezt mondta Illés. Nézd, él a fiad! Az asszony így felelt Illésnek, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje.
Jöjjetek úrvacsorás, Isten tiszteletünk elején, legyünk egyek hálaadásban, Isten magasztalásában, bűneink megvallásában, fennállva imádkozunk. Mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy így szólíthatunk téged, hogy az Úr Jézus Krisztusban úgy ismerhettünk meg téged, a szent, tökéletes, teremtő, mindenható Istent, mint aki gondoskodó, törődő, közeljövő mennyei atyánk vagy. Köszönjük neked azt a nagy-nagy kiváltságot, hogy újra a közelségedbe hívsz, hogy nem mi vagyunk azok először, akik keressük most, ma, ebben a percben a te közösségedet, közelségedet, hanem te vagy az, aki sokkal inkább keresed a mi szívünket, a mi szeretetünket, bennünket, magunkat, mint ahogy mi bármikor is keresnénk téged. Te vagy az, aki vonzol, te vagy az, aki a szívünkbe szomjúságot, vágyat adsz. Te vagy az, aki életre hívsz. Urunk, köszönjük neked a te törődésedet, gondviselésedet az életünk minden napján. Azt láttuk a felolvasott történetben, hogy amikor nincs eső, nincs termés, nincs étel, amikor minden kifogy, amikor minden elfogy, amikor minden a végére ér, akkor te csodálatos módon gondoskodsz a tiédről. És köszönjük, hogy megtapasztalhatjuk ezt. Megvalljuk neked, hogy oly sokunk van, hogy nem fenyeget minket, és köszönjük ezt neked, hogy nincs mit ennünk, hogy nincs miben öltözködnünk, hogy nem tudunk élni. De talán más szempontból elfogynak az erőink, és ugyanúgy rá vagyunk utalva arra, hogy te táplálj csodálatos módon, napról napra erőt adva, a következő napra reménységet, erőt, mint ahogy Illésnek, az özvegynek, a fiúnak napról napra ételt adtál. Köszönjük, hogy így vagy mellettünk, Urunk, és elég jövünk azzal is, hogy miközben te ennyire gazdag vagy felénk, mi megvalljuk, hogy mi annyira szűkebbülök vagyunk feléd. Bocsásd meg, hogy nem bíztunk benned, és ezért nem engedelmeskedtünk te neked. Bocsásd meg az aggodalmainkat, amikor hitetlenek voltunk, és hitetlenségünkből attól félve, hogy nem lesz meg, amit akarunk, amire vágyunk, olyan dolgokat tettünk, ami ellene volt a te törvényednek. Bocsáss meg, Urunk, minden irítséget, kabzsiságot a szívünkben. Bocsáss meg minden olyan szót, amellyel téged gyaláztunk, mert azt mondtuk, hogy nem adsz eleget. Bocsáss meg, hogy meghidegült a lelkünk, hogy elfordultunk tőled, mert csalódtunk, úgy éreztük, és ezért a saját útjainkat jártuk. Bocsáss meg minden haragot, gyilkos indulatot a szívünkben, amikor valaki megbántott, és nem megbocsájtással válaszoltunk, hanem gyűlölettel, bosszúval. Bocsásd meg, Urunk, ha tisztátalanságba keveredtünk. Bocsásd meg, ha hűtlenek lettünk te hozzád, egymáshoz, házastárshoz. Úr Jézus Krisztus, te rád tekintünk most, aki azért haltál meg a kereszten, hogy minden bűnünk büntetését magadra vedd, és hogy bennünket egészen valóságosan bocsánatoddal ajándékozz meg, felszabadíts és megújíts. Ezért kérünk, jöjj Szentlélek Isten, és az őszinte szív, az őszinte bűnbánatra válaszként közöld velünk kegyelmedet, közöld velünk a felszabadulásnak a nagy igazságát, közöld velünk az elengedésnek a nagy hírét, a jó hírét, a bocsánatnak az evangéliumát, és e felett törzs be a mi szívünket örömmel, hálával, és azzal, hogy te hozzád ragaszkodik, hogy téged keres, hogy te utánad megy, és hogy neked engedelmeskedik. Jöjj, Szentlélek, Úristen, szólj hozzánk igédbe, találkozz velünk az úrvacsorai közösségbe, áld meg a mi ünnepünket, hogy azért legyen ünnep, mert veled és egymással találkoztunk. Az Úr Jézus nevében. Amen.
Hallgassátok meg az igét Királyok első könyve 17. fejezetéből, a 8-tól a 16. versig olvasom az ige hirdetés alapigéjét. Ekkor így szólt Iléshez az Úr igéje. Kelj föl, és menj el a Szidonhoz tartozó Sareptába, és lakj ott. Én megparancsoltam ott egy özvegyasszonynak, hogy gondoskodjék rólad. Fölkelt tehát, és elment Sareptába. Amikor a város bejáratához érkezett, éppen ott volt egy özvegyasszony, és fát szedegetett. Oda kiáltott neki, és ezt mondta. Hozz nekem egy kis vizet, valamilyen edényben, hadd igyam. Amikor az elment, hogy vizet hozzon, utána kiáltott, és ezt mondta. Hozz nekem egy falat kenyeret is magaddal. De az asszony így felelt. A te Istenedre, az élő Úrra mondom, hogy nincs honnan vennem. Csak egy marék liszt van a fazekamban, és egy kevés olaj a korsomban. Éppen most szedegetek pár darab fát, hogy hazamenve ételt készítsek magamnak és a fiamnak. Ha azt megesszük, azután meghalunk. Illés azonban ezt mondta neki. Ne félj, csak menj és tégy úgy, ahogyan mondtad, de előbb készíts belőle egy kis lepényt, és hozd ki nekem. Magadnak és a fiadnak csak azután készíts. Mert így szól az Úr Izrael Istene. A lisztes fazék nem örül ki, és az olajos korsó nem fogy ki, míg az Úr esőt nem ad a földre. Az asszony elment, és Illés beszéde szerint járt el, és evett ő is, meg az asszony, és a háza népe is minden nap. A lisztes fazék nem örült ki, az olajos korsó sem fogyott ki, az Úr ígérete szerint, amit mondott Illés által. Kedves testvéreim, egy pár éve történt, hogy még vallástanár koromban nagy felhördülést keltett a tantestületben és minden jóérzésű pedagógus kollégában az, hogy valaki kitalálta a minisztériumban, vagy nem tudom, hogy hol, hogy az óvodába a gyerekeknek nem szabad kiskorukban a fiúkat fiús játékokkal játszatni, a lányokat meg lányos játékokkal, hanem mindenkit engedni kell mindenre, és majd döntsék el, hogy mikor milyen játékkal akarnak játszani, mert hogy ez a nemi nevelésben diszkrimináció, hiszen hát majd később fogják eldönteni esetleg ezek a gyerekek, hogy milyen nemi identitást választanak. És emlékszem, hogy micsoda felhördülés volt ott közöttünk, és aztán amikor elindult egy vita erről ilyen szakemberekkel, akkor rájöttem, hogy a probléma az, hogy egyik se érti a másikat, hogy mi a baja ezzel a kérdéssel és ezzel a törvénnyel. És mikor készültem az ige hirdetésre, hogy megfogalmazódott bennem, hogy igen, valahol a határok elmosódásának a korát éljük, és a teljesen világos és egyszerű és egyértelmű kérdések és határok mosódnak el, kérdőjeleződnek meg korunkban. Hozhatnék más példákat is, hogy lecsökkentek és relativizálódtak a határok az internet korában, amikor pillanatok alatt tudomást szerzünk a világ másik végébe történt dolgokról, vagy hogy a korábban világosnak és egyértelműnek vett értékek, normális emberi értékek hogyan kérdőjeleződnek meg, és hogyan lesz a hamisság igazságá és az igazság hamisságá. Szinte már közhelyszerű, hogy értékválság és a formáknak a válsága az a kor, amit élünk. De ne gondoljuk, hogy ez csak ma volt így. Más mértékben ez mindig is jelen volt az emberiségnek a történetében. És az Illés története és az a kor, ahova most megyünk ezzel az igével, az valahol egy ilyen korszak volt, mikor Izrael életében elmosódtak a határok, és a világos, korábban egyértelmű pontok teljesen meginoktak és viszonylagossá váltak. Illés korában, amikor ő mint próféta fellép Aháb uralkodásának az idején, Izrael népe keményen imádja a bálványokat, áldoz a Baálnak, a termékenység Istennek, aki a környező népeknek az egyik istene volt, és valami olyat vett, ami az ő lényege. Nagyon veszélyes kor ez. Hiszen, hogyha Izrael elveszíti az élő Istennel való kapcsolatot, akkor azt veszíti el, ami ő maga, az identitását veszíti el, hiszen ő azért van ezen a földön, ahogy az ige mondja, hogy bizonyságot tegyen az Istenről, hogy ő, mint kiválasztott nép, a létével és a hitével tegyen bizonyságot arról, hogy létezik az Isten. És gondoljátok csak el, ha ő elkezd bálványokat imádni, akkor az egész léte kérdőjeleződik meg. Nem mindegy tehát, hogy ebben a helyzetben mi történik, és merre alakul tovább Izrael sorsa, ezért Illés próféta egy nagyon kemény ember. Nagyon keményen prédikál, nagyon kemény dolgokat tesz. Ma biztos azt mondanák rá, hogy radikális és szélsőséges. De akkor abban a helyzetben nagyon nagy szükség volt arra, hogy ő az Isten üzenetét világosan, egyértelműen és keményen képviselje. És ott abban az értékválságban és abban a kusza helyzetben tisztán képviselje azt, hogy mit mond az Isten, Mit akar az Isten? Mire hívja az Isten a választott népet? A lekcióban hallottuk azt, hogy Illés szárazságot jövendölt. És azt mondta, hogy Isten ítéleteként nem lesz eső Izrael földjén. És ez így is lett. Így mondja az ige, hogy Illés azt mondta az én szavamra, de nyilván az Isten szavára, amit ő közvetített. És nagyon nagy pofon volt ez akkor azoknak az embereknek, akik Baálba reménykedtek. Baál ugyanis termékenység Isten volt, az esőnek az Istene többek között. És gondoljátok csak el, hogy az emberek az esőért imádkoznak, és ekközben Illés azt mondja, hogy esőt az élő Isten adhat. És az a Baál, az a bálvány, akit imádtok, az nem fog esőt adni. Nagyon érzékeny ponton érinti ez azokat az embereket, akik nem Istenbe vetik az ő bizalmukat. És azt gondolom, hogy viszonylag ritkán fordul elő a Bibliában az, hogy egy próféta, Isten embere jövendől valamit, és a természet engedelmeskedik neki, a természet törvényei világosan engedelmeskednek, és olyan szép lenne ez a történet, és egyszerű, hogyha azt olvasnánk, hogy Illés szárazságot jövendől, bekövetkezik a szárazság, mondjuk egy pár hétig, esetleg egy pár hónapig, hogy úgy látható legyen, aztán az emberek hirtelen észbe kapnak, hogy hoppá, hát nem lehet, valamit nincs rendben, térjünk vissza Istenhez, megtérnek, kidobálják a bálványszobrokat, véget ér a szárazság, és Izrael visszatér a normál kerékvágásába. De nem erről olvasunk, hanem a nyomorúságban, a szárazságban, amikor nem arról volt szó, hogy tényleg most kettő vagy három ruhájuk lesz, amit másan fel tudnak venni, hanem hogy van mit enni, vagy nincsen. És gondoljuk ezt mindezt ókori körülmények között, mennyire fügtek az emberek a természettől, mennyire közel éltek a természet világához, és a létük függ rajta, és ahelyett, hogy megtérnének, ahelyett, hogy elindulnának Isten felé, nem változik a szívük, és tart a szárazság, és tart a szárazság, és jönnek a hetek és a hónapok, és egy csepp eső nem esik Izraelben. És ebben a nyomorúságban, és ebben a szárazságban Isten gondoskodik az ő prófétájáról, és egy patak mellé kell mennie, ahol hollók táplálják őt. Nem lehetett egyébként könnyű helyzet ez Illésnek, mert a hollók tisztáltalan állatok, egy hithű zsidó ember hozzá se ér, nemhogy ételt fogadjon el holloktól. És Isten ezen a különös módon mégis gondoskodik róla. Aztán annyira nagy lesz a szárazság, hogy kiszárad a patak, és valószínűleg a hollók se jönnek már többet. És ez az a pont, ahol bekapcsolódik az ige rész, amit felolvastam, hogy fog Isten most itt segíteni. Mi lesz ezután? Szeretnék beszélni először is arról, ami nagyon megfogott engem ebből a történetből, az Illés hitének az erejéről. Arról, ahogyan ő megragadta az Isten vezetését, arról, ahogy ő hitte, hogy az Isten kezébe van az irányítás. Hogy akármi történik éppen a látható síkon, akármi történik éppen a valóságban, az irányítás megmarad az Isten kezében, és az Isten tudja, hogy mit tesz. Illés prófétának nagy általánosságban elmondhatnám, hogy nagyon erős volt a hite. Hogy mondhatott volna másként ilyet mondjuk, hogy nem lesz eső, hogyha nem lett volna hite abba, hogy Isten ezt tényleg megcselekszi, hogyha ő neki engedelmeskedik. És történetben azt olvassuk, hogy nagyon erős volt a hite a mindennapi kenyér dolgában is. Hiszen rá tudta magát bízni Istenre. Nem tudom, hogy amikor hallottátok az igét, belegondoltatok-e, hogy miért nem ment haza Illés? Miért nem ment haza, oda, ahonnan származott? Volt valószínűleg egy otthona, ahonnan ő származott, és nem megy haza, hanem rábízza magát Istenre, arra, hogy a hollók táplálják, arra, hogy majd elmenjen egy vadidegen országba, pogányföldre, és hogy ott majd egy vadidegen özvegyasszony gondoskodjon róla. Ezt csak is hitáltal lehetett megtenni. Csak is valamilyen módon erős hitáltal lehetett így rábízni magát az Istenre. Az Illés hitének az ereje először is azt gondolom abban van, hogy kapcsolatban van, és kapcsolatban marad az Istennel. Ez egy roppant egyszerű gondolat, és egy nagyon egyszerű törvényszerűség, de tényleg így van, hogy sokszor úgy éljük a keresztény életünket, hogy van Istennel kapcsolatunk, de ilyen pontszerű. Néha úgy erősebb, néha megvan, és aztán mégsem válik folyamatossá. És az Illés hitének az ereje, ez a folyamatos kapcsolat. Folyamatosan kapcsolatban kell, hogy legyen az Istennel, hogy megértse a vezetését. Ennek a részleteiről nem tudunk a Bibliából. Nincsen leírva az, hogy miket imádkozott minden nap, vagy hogy hogyan volt ez a napi kapcsolat. De látjuk, hogy mikor jön egy következő lépés, a legtermészetesebb módon érti meg az Isten vezetését. És ehhez mindennapi, rendszeres kapcsolatban kellett lennie az Istennel. Másodszor van az Illés hitében valamilyen gyermek, ilyen egyszerű dolog, amiről többször is többféleképpen tanít a Biblia, ami az ő hitének az erejévé válik. Gondoljuk csak bele, egy felnőtt, meglett ember, aki gondoskodhatna magáról, és mint említettem, egy csomó lehetősége lenne, hogy ide megy, oda megy, haza megy, de azt mondja, Uram, akkor most a holló fognak táplálni? Jó, legyen így. Aztán, amikor kiszárad a patak, akkor azt mondja Isten, hogy menjen a pogányföldre. Uram, most akkor ez az út, akkor legyen ez. Megyek erre. Nem tesz fel kérdéseket, hanem egyszerűen megengedi Istennek, hogy ő döntse el, hogy akkor mi legyen a következő lépés. Ez a fajta gyermeki egyszerűség, ami nagyon-nagyon nehéz. Azért, mert mindenhol az élet minden területén arra nevelnek minket, és ahhoz szoktatjuk magunkat, hogy tartsuk kézbe a dolgokat, hogy összetetten lássuk a dolgokat, hogy nézzünk mindig a másik oldalról is, hogy gondolkodjunk előre, és sorolhatnám tovább azokat, amik a gondolkodásunk, a mentalitásunk szempontjából megnehezíti ezt a kérdést. De a hitnek az erejévé válik ez a fajta egyszerűség, elengedés, az, hogy tudok feltenni kérdéseket, de nem ezek a kérdések dominálnak, és nem ezek győznek. És ez a harmadik dolog, ami az Illés hitének az ereje, ahogyan megértettem, az, hogy biztosan voltak kétségei, biztosan voltak kérdései, de végül a hit győzött. Valahogy így van ez, hogy kétségek és hit mindig együtt van jelen az emberben. Valahogy így működünk, de nem mindegy, hogy mik az arányok. Nem mindegy, hogy mi a győztes és mi az erős. És amikor valaki hitre jut, és valaki Isten gyermeke lesz, akkor azt gondolom, hogy alapjába véve megvan a többség a hit oldalán. Alapjába véve biztosak lehetünk benne, hogy a hit fog győzni, de ez az arány a hit és a kétségek között. Ez bizony változhat élethelyzetekből, meg nagyon sok mindenből fakadóan. Az a kérdés, hogy melyik fog győzni, Illésben úgy tűnik, hogy győzött itt a hit ereje. De hogyha a hit erejéről beszélünk a történet kapcsán, érdemes szem előtt tartani az özvegy hitét is. Ha picit megpróbálunk az ő szemszögével látni, nagyon nagy hit kellett ahhoz, hogy ő megtegye azt, amire Illés kérte őt ott abba a helyzetbe, hogy fogadja be őt és gondoskodjon róla. Mivel özvegy, ezért valószínűleg tudja, hogy mi az élet és mi a halál. Tudja, hogy mit jelent élni és meghalni, mit jelent elveszíteni valakit. És gondoljátok bele, hogy ezzel a realitással és világossággal tudja azt, hogy ha nincs mit enni, akkor meg fog halni ő is, a fia is. Bizonyára józanul belátta ezt a dolgot. És abban az élethelyzetben találkozik vele Illés, mikor az utolsókat teszi meg, az utolsó rőzséket gyűjti össze, hogy megsüsse azt a kis lepényt, és aztán éhen hal ő is, és a fia is. És gondoljátok el, hogy ebben a helyzetben, mikor Illés megszólítja őt, akkor valami döbbenetes dolog derül ki erről az özvegyről, hogy ő valamilyen módon ismeri Istent. Beszél az élő Úrról, Izrael Istenéről. Hisz az ő prófétájának. És azt mondják az írásmagyarázók, micsoda csavar a történetben, amíg izgatott nép imádja a baálokat és a bálványokat, addig a baálok földjén egy özvegy imádja az élő Istent. Milyen nagy dolog ez. Nem tudjuk, hogy ő tudott valamit Istenről, vagy egyszerűen látta Illésről a ruhája alapján, hogy ez egy zsidó ember és egy proféta, és egyszerűen nem tudott már mit tenni, csak egyszerűen azt mondta, hogy rábízom magam, mert már nincs más esélyem, hiszen amúgy is éhen halnék. Úgy se veszitek semmit. Nem tudjuk, de a történetben szépen lassan kikristályosodik, hogy az özvegyben is van egyfajta hit. Van egyfajta nyitás az Isten felé. Hisz az ő követének. És igen, a hit a tettekben válik nyilvánvalóvá. Hisz az ő követének, és kilép a teljes bizonytalamba. És valahol ez a hit, kilépés, ugrás a bizonytalamba, rábízás az Istenre, az Isten akaratának az engedelmeskedésére. Szóval ez az özvegy hisz, és elkezd szolgálni. És azzal szolgál, amilyen van, és engedelmeskedik a próféta szavának. Lassan, ahogy így a történetben egyre mélyebbre megyünk, és látjuk ezeket az embereket, Illést, az özvegyet, a hit példaképeit, micsoda erős hitünk van, de elkezdhetjük magunkat rosszul érezni. Na hát, mennyi erős ember itt a hitben, micsoda csodák, hol lehetünk mi ettől? Lehet, hogy éppen azt éljük meg, hogy a hitünk bizonytalan, és ez a bizonyos arány hit és kétségek közt, ugye a kétségek felé bílen el. Lehet, hogy azt érezzük, hogy igen, valamikor értettem, de most már nem értek semmit, lehet, hogy össze vagyunk zavarodva. Vagy éppen olyan takaréklángon ég a hitünk, vagy megéljük azt, hogy hullámzik, egyszer így van, egyszer úgy van. Nos, az biztos, hogy ezek az emberek, akik itt a hitükkel példák előttünk, ezek nem voltak tökéletesek, és nagyon fontos, hogy amikor az igéből ilyen embereket látunk, és ilyen példákat látunk, sosem nyomjon le minket. Csak arra szeretnék röviden utalni, hogy Illés, aki itt a hit példaképe és a hit hőse, és valami hihetetlen magaslatokat él meg, ez az Illés máskor megijedt, mikor Jezábel, királynak a felesége megfenyegeti halálosan, akkor nagyon-nagyon fél, és nagyon elbújdosik, a világ végére elmegy. Aztán olyan mélységbe is kerül ő, a hit ember, a hit hőse, hogy azt mondja Istennek konkrétan, Uram, vedd el az életemet, meg akar halni. És aztán persze Isten felemeli ebből a mélységből. Valahol ezt az egészet együtt kell látni, hogy a hit embere az valóban a győzelem embere, és ott van mindig a lehetősége és az esélye a hitének a megélésére, és arra, hogy ezt az erőt élje is tapasztalja. De tökéletessé nem válik. Az biztos, hogy a hit útja nem egyenletes, hanem vannak szakaszai, van benne egy növekedés, és mindig benne van az a rizikó, hogy amikor az ember vállalja a hitét, és a hite szerint lép, a hite szerint cselekszik, és azt mondja, hogy jó, akkor a gyakorlatban is szeretné megélni az én hitemet, akkor lehet, hogy ez nem fog elsőre menni. Lehet, hogy falakba ütközöm. Lehet, hogy nem lesznek látható jelei. És lehet az is, hogy valamit rosszul értek meg az Isten vezetéséből, és nem úgy sikerülnek a dolgok, ahogy kellene. A hit harc marad, amíg a Földön élünk, és ezt ne felejtsük el, hogy jellegéből fakadóan harc. És ebből következően vannak, és lesznek győzelmeink, és csodálatos megtapasztalásaink. És valószínűleg lesznek kudarcaink, és lesznek bukásaink. De ne felejtsük el, hogy nem az a kérdés, persze sokszor nekünk az a kérdés, hogy na, hogy alakul a dolog, de nem ez a kérdés csak, hogy most győzelem vagy nem, hogy kudarc, bukás, vagy éppen siker, hanem az, hogy hogyan éljük meg a hitünket, mert ne felejtsük el, hogy a környezetünkben valószínűleg sokan tudják rólunk, hogy hiszünk, és példa lehet nekik az is, ahogy éppen győzelmet aratunk, meg az is, ahogy elbukunk, és ahogy azt megéljük. A hitünk tehát mindenképpen példa lehet mások számára is. Egy következő lépése, dimenziója a hit erejének, ami megfogott engem ebből a történetből, az a kezdeményezésnek az ereje, ami át is átszövi ezt a történetet. Nagyon sok mindenben kijön Illésnek és az özvegynek is a hite az elfogadásban, a döntésben, a bizonyosságban, de nagyon erős számomra a kezdeményezés erejében az, hogy Illés van olyan bátor, és kezdeményez, és megszólít. Engedelmeskedik az Isten kijelentésének, és elindul, amikor megteszi azt az első lépést, hogy Uram, elmegyek Sareptába. Elmegyek, és ott majd egy özvegy fog rólam gondoskodni. Nagy nyitás volt ez az ő részéről, hiszen már az előbb említettem a kérdéseket, lehettek volna kérdései. De nem teszi ezt fel, hanem kezdeményezést nyit, és elfogadja, hogy egy vadidegen özvegyasszony fog róla gondoskodni. Nagy hit kellett ehhez, és tényleg a kezdeményezésnek az ereje, mert egyébként Sarepta egy olyan város volt ott azon a főníciai vidéken, ami egy elég gazdag kereskedőváros volt, és nagyon híres volt az üvegfúvó mestereiről. Nagyon sok gazdag mesterember élt ott a városban, és Isten nem egy ilyenhez küldi, hanem egy özvegyhez, és azok közül is a legszegényebbhez, aki már majdnem éhen hal. Micsoda kezdeményezés kellett ez, hogy Illés azt mondja, legyen Uram, akkor ez, és elindulok ezen az úton, és biztos, hogy te velem leszel. És ugyanez a mozdulat gondolatban, ugyanez a kezdeményezés kell az özvegy részéről, hogy megnyitja az ő házának az ajtaját egy vadidegen ember előtt, és egy vadidegen ember szavának hisz. A kezdeményezés erejében van sokszor, akkor sokszor tetten érthető a hit, amikor mi is képesek vagyunk nyitni, és konkrét dolgokban elindulni a hit útján. A Lukács evangéliuma beszél erről, és példaként állítja a sereptai özvegynek ezt a kezdeményezését, ezt a befogadását, akkor, amikor Jézus a názáreti zsinagógában prédikál, és azt mondják a farizeusok neki, hogy tegyen valami jelet, tegyen csodákat, hát adjon bizonyítékokat, hogy ő az Istentől jött. És akkor Jézus beszél arról, hogy az özvegy Illést feltételek nélkül befogadta. És ez a nyitás, és az ő hitének, és az ő kezdeményezésének az eredménye. Micsoda példa lehet ez? Micsoda példa lehet ez a számunkra is, és sorolhatnám sorba-sorba a Bibliából azt, amikor Isten emberei hitből mernek kezdeményezni és nyitni. Napokban olvastuk az apostolok cselekedeteiben Cornelius történetét. És hasonló ez a kezdeményezés a Péter részéről, amikor nyit és elhiszi, hogy a pogányoknak is adhatja az Isten a szent lelket, amikor kinyílik, amikor elindul, és vállalja az ezzel járó rizikókat. Tanulnunk kell a nyitottságot, a nyitást, a kezdeményezést hitből, Isten vezetése alapján. Talán egy kicsit jobban nekünk, magyar embereknek, akiket az iskola rendszerünk, meg egy csomó minden nem arra tanított és nevelt, hogy legyünk bátrak, és kezdeményezzünk, és induljunk el. Magyar fiatalok kimenek külföldre, csomó mindent tudnak idegen nyelven, de nem mernek megszólalni, mert egyszerűen görcsösek, és félnek, és nem erre nevelik őket, hogy nyissanak. És tanulnunk kell ebből a történetből, és ezektől az emberektől, és tanulnunk kell arra nézve, hogy merjünk nyitni. Olyan egyszerű kérdésekig lebontva, hogy merjünk megszólítani embereket, hogyha látjuk, hogy mélységben vannak. Merjük az ajándékainkat használni. Merjünk a hitünkkel másokat bátorítani és buzdítani. Hadd mondjak el egy személyes példát, amikor ezelőtt sok évvel bekerültem abba a református gyülekezetbe, ahol megtérhettem. Akkor úgy voltam ott jelen, hogy jelen voltam egy ilyen gyülekezeti énekkarba, de hogy igazán nem kapcsolódtam mélyen a gyülekezethez. És volt egy szilveszteri ifis alkalom, amit már hónapokkal előtte szerveztek, és én nagyon szerettem volna oda elmenni. Nagyon vágytam volna abba a közösségbe, és mondták, hogy ez milyen jó lesz. De hát nem mertem megkérdezni, hogy lehet-e oda menni, mert ennél félénkebb voltam, zárkózott voltam is. És teltek a napok, és eljött a szilveszter napja. És szilveszter, tehát óévesti istentisztelet volt, és készültünk az énekkarral énekelni, és én már nagyon izgultam, hogy akkor nem fognak meghívni, és mi lesz. És az egyik ifi vezető a lehető legtermészetesebb módon egyszer így elment mellettem, hogy odafordult, és azt mondta, hogy nincs kedved eljönni szilveszterre velünk. És hát lepleztem a nagy örömet, és mondtam, hogy de igen, végül is, igen, szívesen. És ő utólag elmondta, hogy ő azt látta rajtam, hogy engem ez teljesen nem érdekel. Tehát, hogy én biztos nem akarok elmenni. És hogy én zárkózott vagyok, és szóval, hogy ez engem nem fog érdekelni. És elmondta, hogy neki ez milyen nagy harc volt, hogy ő nyisson. Én meg azt éltem meg, hogy ide nem lehet bekerülni, mert ez valami ilyen elit zárt közösség, és ide akárki nem jöhet szilveszterezni. És gondoljátok el, hogy nekem ott megfordult az életem. Az volt az első igazi mély élményem az ifibe, és 3 hétre rá volt egy olyan ifi alkalom, amikor megtértem. És Isten munkájának egy nagyon fontos állomása volt, hogy az az ember akkor ott nyitott egyet, és kezdeményezett, hitből fakadóan, imádságos háttérrel nyilván. Ez csak egy kis apró példa, de gondoljuk el, mit ér a hitünk, hogyha nincs meg benne a kezdeményezésnek az ereje. És szeretnék még beszélni még egy erőről, ami nagyon intenzív ebben a történetben, és ami nem az emberekhez kapcsolódik, ez pedig a gondviselés ereje. Ahogyan jelen van ebben a történetben az emberi cselekvések mögött az, ahogyan Isten cselekszik. Ahogyan Isten kézben tartja a dolgokat, és az ő gondviselő szeretetét megmutatja a prófétának, és megmutatja ennek az özvegynek. Nagyon-nagyon fontos, hogy nem tudjuk, hogy hogyan történik meg a gondviselés. És ez nagyon sokszor így van. A történetben nem látjuk, hogy mi történt ott a fazekakkal. Reggelre újra tele lett? Valaki hordta bele? Vagy kaptak pénzt? Vagy lett valakinek munkája? Nem tudjuk, nem tudunk semmit erről. Csak annyit tudunk, hogy nem volt hiány. És valahogy minden napra volt ott valami. Hozhatnánk ide olyan történeteket a Bibliából, amikor így egyszerűen az anyagi világba, az anyagi valóságba csoda történik. Gondoljuk csak az 5000 megvendégelésére, hogy ott is megsokasodnak a kenyerek, és egyszerűen nem lehet tudni, hogy. De megtörténik, és valószínűleg, hogy jobb, hogy nem tudjuk a részleteket. Mert ismerve az embert elkezdenék kutatni, hogy akkor milyen összefüggések, meg tudományosan ez hogyan igazolható, és nem kell ezt tudnunk. Megtörténik ebben a történetben a csoda, és Isten gondviselő szeretete nyilvánvalóvá lesz. És lesz mit enni, és megoldódik a kenyérgond. Mondhatnánk azt, hogy igen, Isten gondviselő ereje megnyilvánult, mert nagy volt a hit. Ez ilyen egyszerű, ahol nincs Isten gondviselő ereje, olyan erősen jelen, ott nincs annyira hit. Azért ez, értjük, hogy nem ilyen egyszerű. Nem minden kenyérgond oldódik meg elsőre, a Bibliában sem. És az életünkben, a mindennapi életünkben sem. De az biztos, hogy Isten cselekszik, és Isten látja a kiszáradt patakokat. Látja azt, hogy már nincsenek hollók Illés körül. Látja azt is, hogy Illés éhes. Látja az özvegyeket, látja az ő elkeseredését. És ura mindezeknek, ura az üres fazekaknak és korsóknak. És gondoskodik. Persze nagyon sokszor ez nem úgy történik, hogy egy csettintésre jön a csoda. Sokszor minket használ Isten egymás életében. Meg lehet, hogy úgy gondoskodik, hogy már megadta azt, amire szükségem van, amivel tudok segíteni. És a gondviselés abban van, hogy már megadta a talentumot, a képességet, a lehetőséget, csak éppen még nem használtam azt. De az biztos, hogy az Isten gondviselő szeretete megtapasztalható, átélhető volt akkor is, és az ma is számunkra. A kérdés az, hogy egyrészt el tudunk-e merülni ebben a bizalomban Isten felé. Akkor is van. Akkor is, amikor nincsen kenyérgond. És akkor is, amikor ott van a nagy hiány. És a kérdés az, hogy tudunk-e hálások lenni igazán, rendszeresen azért, amikor van, és azért is, amikor esetleg nincs, de tudjuk, hogy majd Isten megoldja akár a kenyérgondot, és mindent, amire szükségünk van. Miért teszi Isten mindezt? Szeretnék végezetül egy pár szót erről ejteni, hogy miért gondoskodik Isten az emberről? Miért teszi ezt ennyire bonyolultan? Miért nem lehetne valahogy kicsit egyszerűbb ez az egész? Végleges választ nem tudok ráadni, de az biztos, hogy a történetben azért jelenik meg ennyire erősen, ennyire konkrétan ez a csoda, hogy a kenyér gondoldódik meg a szárasság idején, hogy Isten megmutassa azt, hogy ő az élet Istene. És amíg a bálványok meg a baál, akiről azt hitték, hogy ők adják az életet, meg a vizet, meg a nem tudom mi termékenységet, bebizonyítsa, hogy nem. Ő az élet Istene. Ő az élet ura. És jó ennek az úrnak a birtokában lenni, vonzásában lenni, és őt imádni. És nem érdemes máshol keresni. És ennek egy kis epizódja az, hogy a végén a lekcióban olvastuk, hogy meghal az özvegynek a fia, és Illés imádkozik érte, és gyakorlatilag feltámad a fiú. Isten az élet ura, visszaadja az életet annak a gyermeknek. Miért kellett annak megtörténnie? Hát az biztos, hogy utána egy olyan hitvallás mond az özvegy, most már tudom, hogy te Isten embere vagy, és hogy igaz a te szádban az Úr igéje. Innentől fogva az özvegynek valószínűleg élete végéig nem kellett több bizonyíték. Szóval Isten az élet Istene. Csodás erők ebben a történetben. Csodás erők az apostolok történeteiben és sok helyen a Bibliában is. Én hiszem azt, hogy ez közöttünk és a mi életünkben is hasonlóan nyilvánvaló lehet. A legkülönbözőbb dolgokban is. Lehetünk eszközei egymás felé az Isten gondviselésének, és lehetünk a hit embereiként olyan emberek, akiknek az életében ott van látható módon a hit, de akik eközben megharcolják a hit harcait. Felvállalják annak a mélységeit és a magasságait is. Felvállalják azt, hogy valóban Isten az élet ura, mi életünknek az ura is, és igazából rászorulunk. Mi nem tudunk semmit produkálni, nem tudunk semmit előállítani, nem tudunk varázsolni, meg semmi ilyesmit, hanem csak azt tudjuk adni, amit megértünk az Istentől, az evangéliumot. Isten nagyon szeret minket, és értünk adta az ő egy fiát, Jézus Krisztust. Na azt kívánom, hogy a hit ereje legyen az életünkben egyre teljesebb, legyen ott a kezdeményezésben, hogyha kell, a hallgatásban és a csendben maradásban is. És most különösen így az úrvacsorára készülve azt kívánom, hogy újulhassunk meg ebben. Az úrvacsorai közösség, ez nyilván a bűnbánatról, bűnbocsánatról is szól, és mindig az erőnek az alkalma lehet. Vehetjük úgy a szent jegyeket, hogy Uram, szeretnék megújulni és megerősödni, és hit által legyenek most ezek a jegyek, amiket magunkhoz veszünk, ami hitünknek az erejévé, ami életünknek a megújítójává, és hadd lehessünk Istennek szeretett, engedelmes gyermekei, áldottak életünk minden területén. Amen.